India vonzásában sokan éltek a magyarok közül, sokan kerültek olyan közel ehhez a kultúrához, amely innen számunkra Magyarországról nagyon izgalmas és érdekes, hogy belehelyezkedhettek az indiai kultúrába, a mindennapokba, sokan váltak közülük szinte indiaivá, de hogyha visszagondolunk azokra a nevekre, akik eszünkbe jutnak magyarok közül India kapcsán, akkor szerintem nő neve nem valószínű, hogy eszünkbe jut. És én azt gondolom, hogy dr. Lázár Imre, diplomata, India kutató is így lehetett ezzel, hogy elcsodálkozott, hogy Indiában magyar nők is vannak, meg jelentőset tettek, amikor Delhiben a Magyar Kulturális Intézet igazgatójaként, először igazgatóhelyetteseként ön is szembesült ezzel a ténnyel, hogy magyar nők is szép számban éltek, élnek Indiában. Vajon az Indiába látogató nők közül ki volt ez az első, aki az ön figyelmének a középpontjába került? Lehet, hogy éppen egy személyes találkozás kapcsán, vagy már itthon Magyarországon, még mielőtt Indiába érkezett volna, ki volt az első, aki fölhívta az önfigyelmét arra, hogy noha nők is tettek itt India kapcsán?
Két időszakot is töltöttem Indiában kulturális diplomataként, és nagyon sok kiváló emberrel találkoztam. Közülük megragadta figyelmemet jó néhány ott élő hölgy. Kulturális diplomataként kutattam azt, hogy kik azok, akik a magyar-indiai kulturális kapcsolatok történetében valami fontos dolgot tettek, akikre emlékeznünk kell. És bizony, amikor ennek utána olvastam, csupa férfi nevekkel találkoztam, és ez valahogy ütközött a személyes tapasztalataimmal, hogy én magam is találkoztam olyan hölgyekkel, akik valahogy kimaradtak az eddig lejegyzett történelemből. Közülük az egyik nagyon érdekes és különleges személyiség, Shobha vagy becenevén Fori Nehru, aki nem csak, hogy szinte a 20. századot Indiában töltötte, hosszú 108 évet átölelő élettartama során, hanem olyan közegben élt, ahol a 20. századi India történelmét formálták.
Szerintem a Nehru családnak a neve Magyarországon is sokak számára ismerős, de most még egy kicsit hagy térjek vissza az első kérdésemre, amikor ön először találkozott Forival, Fori nénivel, ugye így szólították őt, akkor mi volt az ön benyomása, vagy mi volt az az egyéniségében, ami önt is megragadta? Mert azt hiszem, hogy ő nem csak olyan lehetett, akinek az élete, az, hogy ki mellett élt, az meghatározó volt, hanem maga a személy, az egyéniség, a kisugárzása lehetett varázslatos.
Hát a 11 Indiában töltött év során léptennyomon találkoztunk. Ő nagyon hűséges látogatója volt a magyar kulturális rendezvényeknek, és bár az Indiában töltött évek alatt Nehru család tagjaként töltötte az életét, bár szinte indiaivá vált, mégis a lelke mélyén magyar maradt. Ő egy nagyon varázslatos személyiség volt, egy végtelenül finom, művelt asszony, és magas kora ellenére pengeéles memóriája volt, és rengeteget mesélt nekem az életéről, és ezeket az általa elmondott történeteket én mind lejegyeztem, és aztán később egy könyvben össze is foglaltam, bár nem ő foglalta el azokat a fontos pozíciókat, azokat a fontos politikai posztokat, amelyet a Nehru család többi tagja, de ő a háttérből rengeteget segített, mind férje, Brács Kumár Nehru, mind közeli rokonuk, Jawaharlal Nehru, India miniszterelnöke munkájában.
Már az magában szerintem nagyon érdekes a számunkra, hogy egy magyar lány hogy jut el Indiába, és hogy tud egy ilyen magasrangú indiai családba beilleszkedni. Hiszen azt mindannyian tudjuk, hogy azért Indiának a társadalmát egy kasztrendszer határozza meg, a kasztok között nincs átjárás, és hogyha szigorúan vegyük a vallásos értelemben nézzük ezeket a kasztokat, akkor egy magasabb kasztba tartozó személy számára egy külső, egy idegen országból érkezett személy érinthetetlen. Hogy lehet, hogy mégis ő a Néru családba beházasodhatott?
A sors néha nagyon különös módon szövi egy-egy ember életének a fonalát, történetét. Chopin Néru Friedman Magdolna néven született Magyarországon 1908-ban. Szülei tehetős iparosok, kereskedők voltak, bútorgyáruk volt, játékgyáruk volt, és ez a emancipálódott zsidó család ugyanakkor nagyon komoly tradíciókat is őrzött, hiszen felmenőik harcoltak a szabadságharcban, ugyanakkor el kellett szenvedniük a 20. század zsidó ellenes törvényeit is. Egyébként a neve onnan fóri, hogy a Friedman nevet Forbátra magyarosították a szülei, és az iskolában a Forbát nyomán őt Fórinak becézték, és ez rajta ragadt egész életében. Nos, hát ő hiába volt jó tanuló, tehetséges, a numerus clausus miatt nem juthatott be a Budapesti Egyetemre. A szülei, bár a 30-as évek végének világválság nagyon tönkretette őket, mégis úgy gondolták, hogy ennek a tehetséges lánynak tanulnia kell. Először a Sorbonne-ra küldték Párizsba, majd Londonban, a London School of Economics-ban tanult. És ott ismerkedett meg egy indiai fiúval, Brács Kumár Néruval, egymásba szerettek, és elhatározták, hogy összeházasodnak. Ez a szándék mind a két családban óriási ellenkezés váltott ki, hiszen a Néru fiú egy kasméri brámin volt, és a szülei hallani sem akartak róla, hogy egy nem hindú és nem brámin lányt vegyen feleségül. Nem az volt a kifogásuk, hogy a lány zsidó származású, hanem az, hogy nem indiai. A lány szülei ugyanígy ellenezték a házasságot, hiszen ők nagyon tartottak attól, hogy a lány majd nem tud beilleszkedni ebbe a környezetbe, idegennek érzi magát, és nem tudja megszokni az európaitól teljesen eltérő környezetet. Nos, hát a két fiatal addig harcolt, míg a szülők beleegyeztek egy feltétellel, hogy a lány egy évvel a kitűzött házasság előtt kimegy Indiába, a Néru fiú szüleinek felügyelete alatt él, ha megszokja az ottani életet, akkor maradhat. A fiú pedig el kell, hogy végezze a közszolgálati kurzust, a két fiatal ebbe beleegyezett, sőt, sikeresen teljesítette is ezeket a feltételeket. 1934-ben Fóri Indiába ment, és mondhatni, hogy teljes sikerrel beilleszkedett. Ez nem volt könnyű dolog, hiszen meg kellett tanulni a nyelvet, már Budapesten elkezdte, Baktai Ervin volt a tanára, és olyan szerencsés alkata volt, fekete, hosszú haja, viszonylag barna bőre, hogy az indiai, egyébként a vallási hagyományokat szigorúan követő rokonok nem jöttek rá arra, hogy ez a lány nem indiai, annyira beilleszkedett. Ez nem volt könnyű, hiszen egy vegyes házassággal kapcsolatban voltak nagyon rossz tapasztalatok is Indiában. Nem minden európai tudta ezeket a szokásokat átvenni.
Biztos az egyéniségében volt valami olyan csoda, ami megtetszett, vagy szimpatikus volt az indiaiak számára, hiszen nem csak a közvetlen rokonságot, a leendő anyóst, apóst, a leendő férjének a nagyszüleit vette le a lábáról, hanem például Mahatma Gandhival, akivel ugye a család szoros kapcsolatban állt, többször találkozott, és maga Gandhi volt az, aki segítette, hogy ők összeházasodhassanak. Tehát volt valami a kisugárzásában, ami ott nagyon rezonált ezekkel az emberekkel.
Egyrészt volt benne egy nagy adag kedvesség, amit én is megtapasztaltam, egy varázslatos személyiség volt, mindenkit elbűvölt, másrészt pedig fantasztikus alkalmazkodó készség és szerénység volt benne. Attól a pillanattól kezdve, hogy Indiába ment, indiai ruhát öltött, és szinte egész életében indiai ruhában járt. Mondhatni, hogy hívő hindu lett. Ő a zsidó vallását soha nem gyakorolta, viszont buzgó hindu lett, és megtanulta tökéletesen a nyelvet, úgyhogy még azok a nagyon konzervatív rokonok is, akik egyébként az európaiakat a kasztrendszer aljánál is lejjebb helyezik el a rituális rangsorban, mlékcsának nevezik, az azt jelenti, hogy rituálisan érinthetetlen, tehát még az indiai érinthetetleneknél is érinthetetlenebb. A Nehru család teljesen felvilágosult volt, és nem törődött ezekkel a hagyományokkal, viszont voltak távoli rokonok, akik teljesen elhitték azt, hogy Fóri egy kasméri brámin. Fóri Nehru élete példázza azt, hogy hogyan lehet egy másik kultúrához úgy közeledni, és úgy abba beleilleszkedni, hogy annak az értékeit, és hangsúlyozom az értékeit, teljes mértékben elfogadjuk. Gandhi is ezt látta meg Fóriban, bár a anyósát figyelmeztette, hogy figyelje ezt az európai lányt, mert az európai nők hajlamosak a túlköltekezésre, és ne hagyja, hogy szórja a pénzt, és mindig figyeljen arra, hogy kellő mennyiségű adományokat adjon az indiai szegényeknek. Nos, ebben nem csalódott Gandhi.
Hogyha az életének a történetét látjuk, akkor mindenképpen az alkalmazkodás az egy nagyon fontos tulajdonsága kellett, hogy legyen, hiszen a férje mellett, aki diplomata lett, és a Nehru család révén is, meg saját tehetsége révén is, a nemzetközi pénzügyek léptráján haladva nagyon fontos posztokat töltött be, ugye washingtoni nagykövet is lett, fontos bank kapcsolatok, India és Európa, India és Amerika közötti kapcsolatoknak a felelőse, felügyelő jelet. Tehát ő sok felé élt. Indiában is több tartományban élt, amikor éppen ott volt diplomata a férje. Európában is, ugye Amerikában is élt. Rengeteg felé kellett alkalmazkodni, és amikor éppen Indiában élt, akkor éppen a szegények felé is kellett, hogy lépjen, velük is kellett, hogy szót értsen, hiszen nagyon sok szociális munkát végzett, de a másik oldalon például Amerikában a Kennedy családdal, vagy az elnök legközelebbi diplomatáival is kellett, hogy szót értsen, és ez nagyon jól sikerült is neki.
Élete során nagyon sokszor került olyan helyzetbe, ahol komoly próbatéteknek volt kitéve, és ezeket a próbatéteket kiállta. Amikor például az indiai függetlenség és Indiára és Pakisztánra való szétválásakor egy népvándorlás kezdődött el, a hinduk és a szikek Pakisztánból menekültek Indiába, Indiából a muszlimok tömegesen vándoroltak át a muszlim Pakisztánba, akkor egy válságos helyzet, egy vérontás alakult ki. Ezek a elkeseredett népcsoportok egymásnak estek és gyilkolták egymást. Volt egy vészhelyzetbizottság, aminek Fóri Nehru tagja lett. És az volt a feladata, hogy egyrészt a Delhiben élő muszlimok, akik át akartak vándorolni Indiába, és halálos veszélyben voltak, mert a hinduk meg akarták gyilkolni őket, akkor az ő biztonságukról, ellátásukról és vonaton való szállításukról gondoskodjon. Ugyanakkor a Pakisztánból Delhibe menekült hinduk és szikek, akik nincstelenné váltak, minden javukat hátrahitták, azokról is gondoskodjon. Ezt a feladatot ő kiválóan ellátta, még akkor is, ha sok vonat, amit elindítottak, tragédiába torkollott az út, mert az utasokat meggyilkolták. Viszont ő nagyon nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy valami megélhetési forrás találjon azoknak a szerencsétleneknek, akik Indiába menekültek. És ezek között nagyon sok olyan asszony volt, aki kiválóan hímzett, szőtt, és létrehozott egy mozgalmat, hogy munkát adjanak ezeknek a menekülteknek, és nem csak, hogy munkát adjanak, hanem az általuk létrehozott népművészeti, iparművészeti tárgyakat árusítsák.
Ez Gandhi mind... nyomán született ez
így
a gondolat,
van ennek
mert
Gandhi...
ez neki egy nagyon
Gandhi
fontos
már,
volt az
már
indiai
fori
kézipar.
Indiába érkezésekor arra biztatta, hogy tanulja meg az indiai kézi munkát, szövést, és minél több nincstelen indiait tanítson meg erre. Sokszor ezek az asszonyok, az a kézi munka, amit elkészítettek, egy egész család megélhetését biztosította. Gandhi egyébként mindenkit arra biztatott, hogy ne angol szövetekből készített ruhákba járjanak, hanem rokkánfont szálakból otthon készített házi szőttesben, úgynevezett kádiban járjanak. Nos, hát ezt a szellemet Fóri teljesen magáévá tette, és úgymond a karitatív tevékenységében óriási sikerrel kamatoztatta.
Amikor éppen nem Indiában élt a férjével, és aztán ugye a gyerekeivel, ha jól tudom, 4 fiúk született, vagy három fiúk született, akkor egy diplomata, egy indiai, de mondjuk Washingtonban élő diplomata feleség volt. Azért ez már magában egy nehéz munka, amikor mondjuk egy nagykövet feleségeként kapcsolatot kell tartani a többi nagykövetséggel, elérni azt, hogy mondjuk India ezekkel a kapcsolatokkal gazdagodhasson, hogy kijárhasson olyan utakat, olyan lehetőségeket a férje számára, hogy megnyíljanak a különböző országok, vagy éppen a washingtoni amerikai köröknek az ajtai az ő férje előtt. Na ezt hogy vitte véghez? Hát ön végülis nem ezt tanulta, vagy nem ez volt a szakmája, nem is ebbe született bele, hogy diplomata legyen.
Fóri fantasztikus diplomáciai készségeket árult el, még akkor is, hogyha a férje háta mögött, ugyanakkor a férje munkáját teljes mértékben támogatva élt történetesen Washingtonban. Két példát tudok erre mondani, hogy diplomáciailag milyen zseni volt Fóri. Kennedy felesége Indiába utazott nem hivatalos látogatásra, és elkísérte India-amerikai nagykövete Brács Kumár Nehru. Ugyanakkor Jawaharlal Nehru lánya, Indira Gandhi, pedig Amerikába utazott, szintén nem hivatalos útra. Hát az indiai diplomáciai szolgálat kicsit lassabb volt, mint az amerikai. Az amerikaiak előbb tudták meg, hogy Indira Gandhi Amerikába érkezik, és Kennedyvel szeretne találkozni. Kennedy maga hívta fel Fórit, akinek a férje ugye távol volt Indiában, és mondta, hogy hallja, hogy Indira Gandhi Amerikába érkezik, és találkozni szeretne vele, mikor legyen a találkozó. Fori erről még semmit nem tudott, de azonnal azt mondta, hogy elnök úr, azonnal tájékozódom, és üzenetet hagyok. Azt mondta, ne üzenetet hagyjon, mert azt nekem nem adják át, direkt telefonáljon nekem. Tehát ilyen nagy volt a presztízse Forinak, hogy egy elnök személyesen kereste meg, és amikor Indira Gandhi megérkezett Amerikába, akkor Fori személyesen kísérte el, és fotók vannak a tárgyalásról, ahol Kennedyvel együtt mindenki Forira figyel a tárgyalás során. Egy másik példa, amikor már Kennedy nem élt, és Johnson volt az elnök, Indira Gandhi már mint miniszterelnök érkezett Amerikába. Hát ugye ott szigorú protokoll van egy ilyen találkozón, az indiai nagykövetségen ki volt tűzve, hogy ettől eddig megérkezik az amerikai elnök, és tárgyalást folytat az indiai miniszterelnökkel. Utána pedig egy vacsora van, amin a protokoll szerint már az elnök nem vehetett részt, és távozik az elnök, bejön a vendégsereg, és megtartják a hivatalos vacsorát. Na most Johnson elnök, aki hát egy protokollban nem túl edzett ember volt, az egy órát túllépve maradt. És mindenki tűkönült, hogy az elnöknek már el kellene mennie, kezdődnie kellene a vacsora, kint toporognak a vendégek. Lehetetlen volt a protokoll szerint megkérni az elnököt akár arra, hogy távozzon, akár arra, hogy maradjon vacsorára. Fori átvágta a gordiuszi csomót, maga vellé vette Indira Gandhit és a férjét, elébe lépett Johnson elnöknek, és megkérdezte, hogy elnök úr, marad vacsorára? A hátul álló protokollosok azonnal el akartak ájulni, hogy ilyen nem lehetséges, és Johnson elnök közölte, hogy marad vacsorára. Na most egy ilyen hivatalos vacsorán kényes az ültetési rend, mindent át kellett szervezni, Fori ezt egy perc alatt megcsinálta, és nemhogy lezajlott sikeresen a vacsora, de egy vidám baráti társasággá alakult. Na most, amikor ennek híre ment, hogy Braj Kumar Nehru, az indiai nagykövet ilyen jó viszonyban van az elnökkel, akkor minden nagykövet a Nehru kegyét kereste, hogy közvetítsék az ő kéréseiket az elnök felé. Tehát mondhatni, hogy Forinak köszönhetően a diplomáciai presztízsben és rangsorban az indiai nagykövetség mondhatni a legmagasabb szintre emelkedett.
Az ő férje írt egy könyvet, amiből megtudhatjuk, hogy ő neki igazából nem sikerült elérni az ő nagy céljait vagy a vágyait. Arról szól, hogy mindig a második volt, mindig valamiről éppen lemaradt. És gondolom, hogy azért ez az ő kapcsolatukba is beszivároghatott, hogy nem sikerült a férjének igazából elérni azokat a posztokat, amit szeretett volna. Ugye, ha jól tudom, akkor az egyik az a pénzügyminiszterség, tehát hogy India pénzügyminisztere legyen, ez volt az egyik, amit éppen, hogy nem sikerült elérnie, és ugyanígy éppen, hogy nem lett az ENSZ főtitkára sem, pedig egyébként felajánlották neki ezt a lehetőséget.
Braj Kumar Nehru fantasztikus karriert futott be. Önélet írásának a címe, hogy Nice Guys Finish Second, tehát a kellemes vagy jópofa fickók mindig másodikok lesznek. Hát a második hely sem akármi, de valóban, amikor komoly esélyes volt arra, hogy az ENSZ főtitkára legyen, akkor hát egy indiai miniszter megfúrta, mert ő szerette féltékenységből. És amikor pedig felajánlották neki, hogy India külügyminisztere legyen, akkor már több mint 80 éves volt, és korára való tekintettel nem fogadta már el. És hát több ilyen eset volt. Nehru mindig józan derűvel kezelte ezt, hiszen ő nagyon sokat tett a hazájáért, és ez a második hely azt jelentette, hogy azért ő az indiai diplomaták vagy tartományi vezetők rangsorában ő azért nem volt akárki, és Fóri mindig mellette volt, és Fóri mindig segítette, és mindig megtalálta Fóri magának azokat a karitatív vagy egyéb nőmozgalmi feladatokat, amikkel nem csak, hogy segítette a férje munkáját, de a saját jogán is rangot vívott ki magának.
Aztán amikor meghalt a férje, akkor ugye Fóri még azt hiszem 17 évvel élte túl a férjét körülbelül, igen. Akkor ő azért még maga köré vonzotta azokat a diplomatákat, tudósokat, magyarokat és indiaiakat, akik élete során kapcsolatba kerültek vele. Tehát ez mutatja, hogy ő maga is volt annyira érdekes vagy vonzó a számukra, hogy nem hagyták magára.
Hát Fóri, hogy úgy mondjam, egy nagyasszony maradt, annak ellenére, hogy végtelenül szerény volt, de óriási tiszteletnek örvendett. Én magam is így kerültem kapcsolatba vele, és nagyon szép emlékként őrzöm azokat az órákat, fél napokat, amiket egymással beszélgettünk, de nem csak a magyarokkal, hanem például a fia barátaival is nagyon kedves és szoros kapcsolatot ápolt. Például a fia, aki Oxfordban tanult, és amikor meglátogatta őket egy ottani évfolyamtársa, aki a hosszú út során súlyos beteg lett, Fóri maga ápolta. És később ez a Martin Gilbert nevű egyetemista egy nagyon neves történész lett. És amikor 1998-ban újra meglátogatta őket, egy beszélgetés során szinte véletlenül derült az ki, hogy Fóri zsidó származású, amivel Fóri soha nem dicsekedett, nem mesélte senkinek, és Gilbert, aki maga is zsidó származású volt, hosszan elbeszélgetett erről vele, és Fóri elmondta, hogy mindig bántotta az, hogy amikor a zsidóság végveszélyben volt a náci uralom alatt, akkor ő távol volt biztonságban, és nem segíthetett. És elmondta azt is, hogy ő a vallását soha nem gyakorolta, és igazából nem is tud semmit arról, hogy mit jelent zsidónak lenni. És akkor ez a fiú, ez már immár jeles történész, megígérte neki, hogy minden héten küld neki egy levelet a zsidó kultúráról, a zsidó vallásról, a zsidók történetéről. És 2 éven át folyt ez a levelezés, és aztán elhatározták együtt Fórival, hogy ebből egy könyv lesz. És meg is jelent ez a könyv, amelynek a címe Letters to Auntie Fóri, Levelek Fóri néninek, ami a mai napig mondhatni egy alapvető könyv azoknak, akik szeretnék megismerni az őseik vallását, de nem zsidóknak is, akik zsidó testvéreikhez közelebb szeretnének jutni és megismerni az ő hitüket.
Amikor meghalt egyébként az indiai közösségben, akkor tudatosult, hogy ő magyar volt. Tehát mindenki azt hitte Indiában, mert elég közismert volt, hogy ő egy indiai hindu asszony.
Az asszimiláció ennyire tökéletes volt, illetve ő annyira alárendelte a maga sorsát, maga személyes sorsát annak a történelmi feladatnak, amit az a család, amelybe ő beleilleszkedett, amibe ő beleházasodott, India és a világ történetének formálásában véghez vitt. Férje halála után Kaszauliban egy nagyon kedves, úgynevezett hegyi állomáson töltötte a nyarakat, a teleket pedig a fiainál felváltva, akik India különböző részein éltek. Kaszauliban nagyon tisztelték őt, Egyébként ott is aktív életet élt, hiszen ennek a kis hegyi közösségnek nagyon fontos motorja, az ottani közösségi életnek fontos mozgatója volt, és én emlékszem, hogy a 100 éves születésnapján, amelyre meghívott, micsoda szerető társaság vette őt körbe, India legmagasabb elitje, mondhatni, a politikusok, a művészek és a leghíresebb emberek köszöntötték őt, de külföldről is volt, aki amerikai barátai közül, aki csak ezért elutazott. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az élet nagyszerűen példázza azt, hogyha valaki egy ilyen feladat elé kerül, akkor hogyan tudja ezt a legmagasabb szinten mind Magyarország, mind Ija dicsőségére végbe vinni.
Köszönöm, most itt egy pontot fogunk tenni, mert Fori Nérúnak az életéről, aki ugye Magyarországon született, és egy magyar zsidó család gyermekeként került aztán először ugye Angliába, majd Indiába, Amerikában is élt hosszú időn keresztül, tehát az ő életéről ennyit beszélgettünk most éppen Lázár Imrével, de a zene után folytatjuk a beszélgetést egy másik nőről, aki szintén India vonzásába került, egy olyan tudós művészettörténész apácáról, aki hitte és feladata rendeltetése révén került Indiába, ő nem készült oda sohasem, de aztán egy olyan nyomot hagyott az indiai kultúrában maga után, ami a mai napig jelentős. Tömöri Editről fogunk beszélgetni a zene után. Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót benne a házunk táján hallják. Üdvözlöm a most csatlakozó hallgatókat, én Szabó Csilla vagyok. Vendégünk pedig dr. Lázár Imre, diplomata, India kutató, a Delhi Magyar Kulturális Intézet volt igazgatója, akivel eddig Fori Nérúról beszélgettünk, egy olyan korszakot élt ő végig magyar nőként Indiában, magyar születési asszonyként Indiában, ami India történelmét meghatározta. Most pedig egy olyan hölgyről kérdezem majd őt, aki szintén magyar, hiszen magyar asszonyok sorsáról beszélgetünk most, de ő apácaként, tudós művészettörténész apácaként írta be a nevét India történetébe is. Tömöri Edit Magyarországon született, és hogy alapozta meg azt a pályát, amit aztán Indiában futhatott ki? Mit tudunk egyáltalán az ő családjáról?
Tömör Edit élete is egy fantasztikus történet, hiszen ő annak ellenére, hogy jó módba született, egy iparmágnás család gyermeke volt. Apácaként az egyik legszigorúbb rendet, a Ferences Mária misszionárius nővérek rendjét, a szegénységet választotta, és Indiába kerülve pedig felvirágoztatott egy oktatási intézményt, és egy olyan tisztelt tudóssá vált, akinek az emlékét a mai napig őrzi az az egyetem, ahol oktatott. Tömöri Edit családja német származású, úgynevezett Schopper család, amely az dédnagyapja magyarosította a nevét Tömörire, amikor nemesi rangot kapott, Pestváros tanácsában komoly szerepet játszott. Tömöri Edit korán árvaságra jutott 5 testvérével együtt, hiszen édesapja az első világháborúban elhunyt. Édesanyja 3 évig maradt özvegyen, és utána Rajnai Gáborhoz, a neves színészhez, azt hiszem, hogy régi magyar filmekből nagyon sokan ismerik őt, hozzáment férjhez, és mondhatni, hogy Rajnai példás apja volt az árváknak. Tömöri Edit már fiatal korában nagy tehetséget árult el, és elvégezte a Pázmány Péter Egyetemet, és utána Löwenben, illetve Perugiában a Stranieri Egyetemen tanult tovább, és le is doktorált. A doktori értekezése az Aacheni magyar kápolnáról volt, egy nagyon komoly művészettörténeti munka, amely nyomtatásban is megjelent. Viszont alig, hogy ledoktorált, a család meglepetésére bejelentette, hogy ő apáca akar lenni. És a Ferences Mária misszionárius nővérek rendjébe lép be. Egyébként nagyon érdekes összefüggés, hogy ezt a rendet Indiában alapították. Egy francia apáca, aki már hosszú ideig Indiában élt, Alain de Chapotin, kínszenvedésről nevezett Mária nővér volt a rendbeli neve. Ő alapította a 19. század végén, egyébként 20. század elején már Magyarországon is létrejött egy anyaegyházuk. A mai napig egyébként a Hermina úton vannak, ahol a templomuk is található. Nos, félretéve a tudást és a művészettörténetben szerzett ismereteket, Olaszországba, Grottaferratába utazott, és ott lépett be noviciusként, majd ott is tette le a végleges rendbeli fogadalmat.
Ez Róma közelében van,
majd a fogadalom letétele után a római anyaegyházban, anya szervezetbe települt át, és Vatikánban, a háború alatt főleg, Vatikánban az általános titkárságon dolgozott, ahol családegyesítési, karitatív munkákat végzett. A második világháború után döntött úgy a rendje, hogy Indiába küldi. Chennaiba, a mai Chennaiba, az akkori Madrászba került, ahol a Madrászia nagyon patinás madrászi egyetem egyik kalicsába, a Stella Maris kalicsba került, hogy művészettörténetet oktasson.
Lányok számára mi azért volt akkor rendhagyó vagy különleges, mert akkor építették ki az egyetemnek azt a részlegét, amely megnyitotta az egyetemi képzést a lányok számára.
Indiában ez volt az, immár, ez ugye 1948-ban volt, 1947-ben lett független India. A független India egyik legelső, kizárólag lányok számára létrehozott oktatási intézménye volt.
Ezért taníthattak itt az apácák. Így ez van, volt a zárójelünk. Tehát ők férfiakat nem oktattak, csak lányokat. De az volt még a különlegesebben, hogy ő alapítóként, tehát intézet alapítóként érkezett oda, azok után, hogy azért jó néhány évig nem foglalkozott a művészettörténettel, most neki kellett egy egyetemi szintű intézetet létrehozni.
Egészen addig Tamil Nadu-ban, Indiának ebben a tartományában nem volt lehetőség egyetemi szinten művészetet és művészettörténetet tanítani. Ő hozta létre a művészeti intézetet, amely részben művészképzést végzett, részben pedig művészettörténetet. Ő lett a művészettörténet tanszék vezetője, és hát nagy ambícióval fogott ehhez a munkához. Menet közben kellett tökéletesen megtanulnia angolul, bár tudott angolul, de ahhoz, hogy a művészettörténeti szakkifejezéseket és ezt az oktatást a legmagasabb szinten végbe vigye, ahhoz még nagyon sokat kellett tanulnia, és nem volt tankönyv. És neki kellett megírni az első olyan tankönyvet, amelyben mind az európai, mind az indiai művészet történetét leírta. Ennek 1968-ban jelent meg az első kiadása, majd 1982-ben a lényegesen bővített újabb változata, amelynek már lényegesen bővebb része foglalkozik az indiai művészettel.
Ő nyilván ott kezdett el megismerkedni
egyáltalán,
mert ő nyilván ő addig az európai művészet történetével
utazott,
foglalkozott.
Fényképezett, tanulmányozott. Ez a könyv olyan alapossággal tárgyalja az indiai és az európai művészet történetét, hogy örökbecső munkává vált, hiszen most már több mint 20 kiadást megért, és a mai napig minden felsőfokú indiai oktatási intézményben ebből tanítják a művészettörténetet, és kézikönyvként is ezt használják. Úgyhogy mind intézmény alapítóként, mind intézet vezetőként, tanszékvezetőként, professzorként, mind pedig elméleti tudósként, művészettörténet íróként beírta magát India történetébe.
Vajon hogy lehetett az, hogy ugye úgy érkezett meg nyilván Indiába, hogy addig még nem foglalkozott az indiai művészet történetével, és akkor azért nagyon nagy munka megalapítani egy egyetemi tanszéket, vagy egy intézetet, akkor ezt elkezdte, szervezte, nyilván foglalkozott a tanárokkal, diákokkal, ő maga is oktatott, és közben még az is belefért az idejébe, hogy egyáltalán elengedte a rend arra, hogy ő beutazza Indiát, hogy megírhassa a tankönyvnek azt a részét, amely az indiai művészetet mutatja be.
Hát ez csak óriási áldozattal volt lehetséges, hogy ő teljes lényét, teljes tudását, minden erejét erre a célra áldozta föl. Nem a saját dicsőségét kereste, ő mindig hangsúlyozta azt, hogy a művészet megismerése és megszeretése az csak eszköz annak érdekében, hogy ezek a tanulók közelebb jussanak Istenhez. És mindig hangsúlyozta azt, hogy ha valakinek a jóisten tehetséget adott, talentumot, akkor ezzel a talentummal neki kötelessége élnie. Tehát ő ezt egy túlvilágról kapott feladatként értelmezte, és a diákok nevelése pedig azért volt fontos számára, hogy egy magas tudású, szociálisan érzékeny és India felemelésén dolgozó új generációt neveljen. És több generációt is tanított, és könyvei és hagyománya révén a mai napig egy hatóerő a Stella Maris College-ban, hiszen az emlékét mindenféleképpen megőrzik, minden évben szemináriumot és előadásokat tartanak az ő emlékére, és a kis múzeumban, amely azokból a tárgyakból áll, amelyet ő összegyűjtött indiai utazása során, az ő fényképe van kirakva, és az ő emlékét ez az intézmény a mai napig híven őrzi és gyakorolja.
Vajon az, hogy ő nem csak művészettörténész volt, meg egy tudós, hanem apáca is, az hogyan hatott erre? Tehát más egy apáca kezeiből egy könyv, egy ilyen művészettörténet könyv, más-e, hogyha egy apáca oktat egyetemi szinten tudósként, mint hogyha ő egy polgári személy lett volna.
Az ő mély hite átsugárzott az ő professzori oktatói tevékenységén is. Mindig arra oktatta a tanítványait, hogy az a sok szépség, ami a művészetben megnyilvánul, azon Isten alkotó ereje sugároz át. És ez nem önmagáért van, és nem valami világi dicsőség hirdetésére, hanem azért van, hogy a művészet megnyit egy kaput, amelyen a lélek kapcsolatba tud lépni a legfelsőbb hatalmakkal. És ő ezt a legnagyobb szerénységgel végezte. Ugyanakkor ő nagyon tisztelte a nem keresztény, tanított nem keresztényeket is, és amikor az unoköccse egyszer például megkérdezte, hogy miben különböznek az indiaiak és az európaiak, akkor ő tömören azt válaszolta rá, hogy az indiai mélyebb. Ez a mélység azt jelenti, hogy közvetlenebb kapcsolatban áll a szellemiséggel, a szellemi világgal, a túlvilággal, Istennel. Tehát ő Indiában és az indiai kultúrában megtalálta azt, amit Európában javarészt már kiveszett, a spiritualitás fontosságát és a spiritualitás életet vezérlő elvének fontosságát, hogy teljes életet tudjunk élni. Egyébként Magyarországgal a kapcsolatot soha nem veszítette el, levelezett a családjával, és többször Magyarországra látogatott. Írt is egy magyar nyelvű könyvet az India művészetéről, ami sajnos nem jelent meg, de üzenem a könyvkiadóknak, hogy ez a kézirat kiadásra vár, hogy magyarul is olvashassuk Tömöri Edit munkásságát.
Amikor meghalt, akkor az intézet is, vagy az egyetem is emlékezett rá, az ország is több díjat kapott Indiában, és azok a diákjai is, akik annyira tisztelték és szerették őt, hogy az emlékét őrzik, köztük egyébként vannak, akik azért értek keresztény hitre, mert az ő hatása alatt tapasztaltak meg valamit, így ami oda indította őket. Hát köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk Lázár Imre, és beszélt nekünk arról a két nőről, akik India vonzásában ugyanabban a korban éltek, de nagyon más pályát futottak be. Ugye Pori Néruról, aki egy indiai meghatározó családnak a tagja lehetett, és arról a tudós apácáról, aki pedig nyomot hagyhatott úgy az indiai történelemben, hogy intézet alapítóként jelenhetett meg a történelmükben. Tehát még egyszer köszönöm Lázár Imrének, hogy velünk volt. A mai műsort készítette Bögös Herrietta, Urbán Péter és Szabó Csilla.
Én is köszönöm a meghívást. Sous-titrage Société Radio-Canada